hihetetlen érdekes és izgalmas előadásra kerül sor, Sejtjeink és a Világegyetem kapcsolata címmel. Az előadó a nem kevésbé izgalmas és érdekes személyiség, aki csillagász, a természettudományok doktora, a fizikai tudományok kandidátusa, író, költő, zenész, a Vágtázó halott kémek, a Vágtázó csodaszarvas és a Vágtázó életerő együttesek alapítója, Grand Pierre Attila. Írói és szerzői munkásságáról csak ennyi két oldalnyi adat van az interneten. Ennyi könyv és zeneszám és lemez és egyebek jelentek meg tőle. Köszönjük szépen!
Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt beszélhetek nektek, önöknek az élet olyan alapvető és felvillanyozó kérdéseiről, amik gyerekkorom óta lázas izgalomban tartanak, és minden nap újra és újra foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, és minél többet foglalkozom vele, annál jobban feltöltődök az ezekben a kérdésekben, és a mögöttük rejlő erőktől és energiáktól. És az, hogy mi a kapcsolat az életünk és a világegyetem között, ez a kérdés az ember és a világegyetem között, az élőlények és a világegyetem között, ez végső soron a sejtjeink és a világegyetem közötti kapcsolaton múlik. Tehát, hogyha meg akarjuk találni a kapcsolatot önmagunkkal, ha meg akarjuk találni a kapcsolatot önmagunkkal és élőlény mi voltunkkal, a kapcsolat a sejtjeinken át vezet a világegyetemhez, és onnan jönnek a válaszok arra, hogy ki vagyok én, hogy kik vagyunk mi. Hogyha magunk kérdéseiben, az életünk kérdéseiben el akarunk igazodni, akkor el kell induljunk a sejtjeink felé, a sejtjeinkből a világegyetemhez, és így kaphatjuk meg az igazi válaszokat arra, hogy kik vagyunk mi, és miért vagyunk itt, és mi az és honnan ered az az érdeklődés, ami idehozott bennünket Edkanyónak erre a csodálatos napjára, ami az egészségünk újra felfedezéséről és az életünk újjászületéséről szól. Először is egy pár szót szeretnék arról mondani, hogyan fedeztem föl a sejtjeinknek a miben létét és a jelentőségét az életünk számára. Először is a legelemibb dolog az, hogy az emberi szervezet sejtekből áll. Hogy hány sejtből áll az emberi szervezet, ez nem eléggé közismert, és különféle számok keringenek ezzel kapcsolatban, de könnyű egy-két egyszerű beszéléssel, amit 5-10 éves gyerekeknek is el szoktam mondani, de most lehet, hogy átugrom, mert az idő inkább másra szeretném felhasználni, de itt olvasható, hogy könnyen kiszámítható egyszerű beszélésekkel, abból, hogy mekkora egy sejt, hogy az egy centiméternek az egy ezred része, ebből már ki lehet számolni azt, hogy a sejt, hogy a szervezetünkben nagyságrendileg 100 000 milliárd sejtet tartalmaz a mi szervezetünk. Mindenkinek a szervezete külön-külön 100 000 milliárd, vagy pontosabban azt lehet mondani, 60 000 milliárd, de nincs jelentősége, mondhatom igazán 100 000 milliárd sejtből állunk, vagyis, hogyha meggondoljuk azt, hogy a tejútrendszer mindössze 100 milliárd csillagból áll, akkor azt lehet mondani, hogy 1000-szer annyi sejtből áll a szervezetünk, mint ahány csillagból a tejútrendszer, ami azt jelenti, hogy kihúzhatjuk magunkat egy kicsit. Mert 1000-szer annyi sejtünk van, mint ahány csillagja van a tejútrendszernek, vagyis tulajdonképpen úgy tekinthetünk magunkra, mint egyfajta sejttejútakra, egyfajta olyan sejtvárosokra, amelyek nem csillagokból állnak, hanem sejtekből, de ugyanolyan magasabb lények vagyunk a csillagokhoz képest, mint ahogy a tejútrendszer egy magasabb szerveződés a csillagokhoz képest, mint ahogy a világegyetem, az élő világegyetem, Isten magasabb szintű szerveződés az embernél, úgy mi tulajdonképpen a sejtjeink fölött egy magasabb szerveződésen, a sejtjeinknek tulajdonképpen az istenei vagyunk, olyan fajta istenek, amelyeknek dolguk és feladatuk van arra vonatkozóan, hogy jó istenek legyenek, és ne rosszak. Ne tudatlan, ne vak istenek, akik nem tudják, hogy hogyan bánjanak a saját sejtjeikkel, hanem jó Istennek, az Istennek jó Istennek kell lennie természet szerint. És ahhoz, hogy az ember megtanuljon jó Istennek lenni saját magával, a sejtjeivel, ahhoz a sejtjeinket egy kicsit közelebb kell engedni magunkhoz, és hát ez az Edka jogának is az egyik alapgondolata, hogy fedezzük fel a sejtjeinket, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy-két fontos gondolatot hozzátenni. Nem elég az, hogy ezerszer annyi sejtből áll a szervezetünk, mint ahány csillagból a tejútrendszer, de ezek a sejtek olyan ügyes lények, hogy másodpercenként több mint 10 millió elemi biokémiai folyamatot valósítanak meg. Olyanokat, mint például, hogy az egyes hormonok azok eljussanak a postaládájukba, azokba az úgynevezett receptorokba, felfogó egységekbe, amelyekkel a sejtek érzékelni tudják az ingerület átvívő anyagokat. Tehát tulajdonképpen minden egyes molekulát, amit létrehoz a sejt, a célba kell juttatni a postaládába, és a sejtek, és az olyan feladat, mintha mondjuk a sejt az egy óriási város, és mint ebben az óriási városnak az egyik pontjáról nyílegyenesen, vagy akármilyen úton, de pontosan célba kellene találni, mondjuk egy 10-es célkörnek pontosan a középpontjába, és a sejt olyan ügyes, hogy másodpercenként több mint 10 milliószor lő a cél felé, és másodpercenként több mint 10 milliószor talál el a 10-es körbe. Ami azt illeti, hogy ha nekem kellene mondjuk célba lőnöm, akkor nem hiszem, hogy másodpercenként el tudnék érni egy célba lövést, de az, hogy másodpercenként 10 milliószor a 10-esbe találják, azt hiszem nincs olyan ember, aki erre vállalkozhatna, de minden egyes parányi sejtünk képes arra, hogy másodpercenként 10 milliószor a 10-es körbe találjuk. Előfordul, hogy a sejt nem tökéletesen végzi a munkáját, a 10 millióból egyszer-egyszer nem sikerül, és hogyha ebből túl sok van, akkor az ember megbetegszik. De a természet törvénye mégis alapvetően az, hogy a célba találjuk mindig a tökéletesség szélső határai csúroló, parányi kis, olyan törpek is lények, hogy szemmel láthatatlanok, ezek a parányi kis segítőink, ezek a parányi kis élőlények, amelyekből mi magunk állunk, ezek a csodálatos élőlények, érző lények, az tökéletesség szélső határát súrolják, folyamatosan minden pillanatban, több mint 10 milliószor szinte tökéletesen hajtják végre a cselekedeteiket, és hogyha ezt megpróbáljuk magunkkal összehasonlítani, hát nem ártana, hogyha mi magunk is a tökéletességnek, ha nem is a szélső fokát, de egy bizonyos szintjét meg tudnánk közelíteni. Már elszoktunk tőle a modern világban, már az önazonosságokat és az igényeinket is lejjebb csökkentettük, mert hogy úgymond az ember gyarló. Tehát föl vagyunk jogosítva arra, hogy elütessük magunkat az autókkal, és így tovább mindenféle elütessük magunkat az összes hibákkal, az életünket kicsit lassuk, hiszen nekünk nem kell semmit teljesíteni, hiszen mi gyarlók vagyunk, kudarcra vagyunk ítélve. Csak hogy fölmerül a kérdés, hogy miért vagyunk mi gyarlók, hogyha mi magunk olyan csodálatos lényekből állunk, amelyek egyáltalán nem gyarlók. És ott van például a diófa. A diófa például 100%-ig tud diófa lenni. Hogyha a diófa tud, és mi állítólag sokkal különbek vagyunk, mint a diófa, miért nem tudunk mi is legalább annyira emberek lenni, mint amennyire a diófa diófa? De miért kell azt mondani, hogy gyarlók vagyunk? Talán a diófa, és mi lenne, hogyha a diófa azt mondja, hogy ő gyarló, ő nem akar tovább diófa lenni, nem is tudja, hogy kell azt csinálni. Hát nehéz feladata, az ő inkább lenne körtefa, vagy valami más. De nincs ilyen. Hanem a diófának az a jó, hogy ő diófa tud lenni. Nekünk is az lenne jó, és arra van szükségünk, arra vagyunk éhesek, hogy végre emberekké váljunk, de nem tudjuk, hogyan kell csinálni. Mert nincs meg a kapcsolatunk a saját sejtjeinkkel, és ezek a sejtek azok, amelyek tudják azt, hogy hogyan kell csinálni, hiszen ők a tökéletesség szélső határát súrolják, tehát, hogyha föl tudjuk venni a kapcsolatot a sejtjeinkkel, akkor mi is tudunk olyan emberekké válni, úgy tudunk röpülni a tökéletesség szélső határát súrolva az emberi sorsunk, az életutunk kiteljesítése felé, ahogy minden sejt erre hivatott, és ahogy ezt minden sejt szinte tökéletesen végrehajtja minden másodpercben. Értető, hogy mekkora óriási jelentősége van az életünk? Sokkal mélyebben átalakul, mint hogyha az összes forradalom, ami az emberiség történelme lejátszódott, mindegyik teljesen jó célokat követett volna, és mindegyik elérte volna a célját, az mind smafu lenne ehhez képest, amit mi a sejtektől kaphatunk. Értető? Tehát a sejtek, hogy minden sejt másodpercenként több mint 10 millió folyamatot hajt végre, és van 100 000 milliárd sejtünk, az azt jelenti, hogy olyan hatalmas információt dolgozunk föl a szervezetünk másodpercenként, ami 10 a 21-en bit információ dolgoz föl másodpercenként, ami pedig azt jelenti, azt illeti, ez egy óriási információtartalom. Miért? Mert az az információ, ami bennünket a szemünkön, a fülünkön és a többi érzékszervünkön keresztül ér másodpercenként, az mindössze 1 milliárd bit. Vagyis 19-en bit. És ennél 12 nagyságrenddel, vagyis milliószor több információ dolgoznak fel a sejtjeink, mint ahány bit információ kapunk az egész külvilágból. Az egész külvilág eltörpül amellett, az óriási információ mellett, amit ezek a belső titánok, a sejtek folyamatosan kitalálnak és feltalálnak. Olyasmi, mint hogyha a külvilágnak a milliószorosát találnák föl másodpercenként. A külvilág az egy parányi porszemcse, a sejtek csodálatos világával összehasonlítva. Mert a 10 a 21-en bithez képest, az a 10 a 9-en bit, amit a külső érzékszervektől kapunk, eltörpül. Érthető ez? Nem a külvilág az, ami olyan hatalmas, hogy ahhoz képest, ó, milyen szánalmas porszemek vagyunk, ahogy szokták ezt mondani Pascal nyomán, pedig erről szó sincs, mert nem a testi mi voltunk, és a testi méretünk szabja meg az értékünket és az emberi mi voltunkat, hanem a lelki méretünk, és ne legyünk lelki törpék, hanem lelkileg bármikor lehetünk olyan lények, amilyen egy lélekkel rendelkező lénynek mindig lennie kell, vagyis, mivel a léleknek nincs fizikai határa, hát kénytelenek vagyunk megtanulni végtelenneknek lenni. Nem lehet. Akinek lelke van, nem lehet másmilyen. Mert az, hogy egyfolytában korlátozzuk magunkat, az lelketlenség. Úgyhogy, na most nézzük, 19-en bit érz bennünket másodpercenként, és ez az érzékeléssel. És ebből az úgynevezett emberi öntudatba, ami gyakran a tudattal összekevernek, pedig az öntudat és a tudat között óriási különbség van, mert ez az öntudatos tartalom, ez mindössze 100 bit másodpercenként. Amit el tudunk olvasni, például az emberi öntudatnak a képességet jól jellemzi azt, hogy mennyire gyorsan tudunk olvasni, és hát egy perc alatt egy oldalnál sokkal többet nem tud senki sem elolvasni, úgyhogy emlékezzen is rá, hogy mi van benne. A gyorsolvasó világbajnokságban is 3 oldalnál többet hát nem tudnak úgy elolvasni, hogy számot tudjanak arról adni, mit olvastak. Tehát ez azt jelenti, hogy korlátozott az emberi öntudatnak a felfogó képessége. Amikor a telefonszámokat meg kell jegyezni, akkor kiderül, hogy gyakran 7-8 számnál többet egyszerre megjegyezni nem nagyon tudunk. Ez pedig hát bizonyos értelemben az emberben a végesség és erősen korlátoltságnak a veszélyét ugye mutatja meg. Tehát az emberi öntudat az nem mindenható, bármennyire is nagyra vagyunk vele, ó, mi vagyunk az emberek, mi vagyunk a teremtés koronája, és az emberi öntudat az mindennek a koronája. Igen, ez az emberi öntudat bizonyos értelemben lehet egy csúcsa a világegyetemnek, egy bizonyos fajta csúcsa, sok más csúcs között, de a teljesítménye rendkívül korlátozott, rendkívül parányi ahhoz képest, hogy mindössze 10 a másodikon bitet, 100 bitet dolgoztam másodpercenként. Ugyanakkor, amikor a sejtjeink 10 a 21-en bitet dolgoznak fel másodpercenként. 19 nagyságrend különbség van. 1 millió az 6 nagyságrend különbség. 19 nagyságrend különbség azt jelenti, hogy milliószor 10. 19 nagyságrend. Ennyivel hatalmasabb a sejtek tudata, mint az emberi öntudat. Vagyis, hogyha a sejtjeinkkel fölveszik a kapcsolatot, akkor ennyivel hatalmasabb lehet a mi tudásunk. Összekapcsolhatjuk a mi parányi kis öntudatunkat, összekapcsolhatjuk a sejtek kozmikus tudatával. És az nagyon jó járunk, mert egy magasabb értelemmel fölvehetjük a kapcsolatot. Nem kell a hatalmas nagy távcsövekre várni, hogy majd fölvegyek egy másik bolygón a idegen civilizációval a kapcsolatot, és akkor majd mekkora hatalmas tudás fog majd ide áradni az emberiséghez. Hanem ennél a természet sokkal zseniálisabb megoldást alkalmazott, a saját sejtjeinkkel kell fölvennünk a kapcsolatot ahhoz, hogy fölvegyük egy magasabb intelligenciával, egy magasabb civilizációval a kapcsolatot, a sejtjeink a magasabb civilizáció. Mert 19 nagyságrenddel magasabb tudást termelő képessége rendelkeznek, mint amit az emberi öntudat. Érthető ez? Na most akkor menjünk tovább. Tehát a sejteknek ez a hatalmas, csodálatos életereje mire fordul? Nézzük meg egy parányi, nézzük meg a gyakorlatban, hogyan működnek a sejtek. Ott van egy parányi, látszólag jelentéktelen kis magocska, rendszerint szürke és barna, 1 cm-nél is kisebb, vagyis a modern tudomány számára szinte jelentéktelen, mert nem is nagy. Ugye és Pascal azt mondja, hogy az ember jelentéktelen porszem, mert mekkora hatalmas nagy a tejútrendszer, hát akkor még akkor egy virágmagocska, az mekkora jelentéktelen porszem, ugye úgy mond. De így sem azt számít, hogy mekkorák a térbeli méretek. Nem minden a térbeli méret. Bármennyire matagest is legyen valaki, be kell látni, hogy nem minden a térbeli méret. Nem az az értékmérő. Mert mit csinál például egy parányi magocska? Ott rejlik abban a parányi magocskában egy láthatatlan erő, ami sokkal értékesebb, mint maga a fizikai kiterjedése. Mert ez a láthatatlan erő ebből a parányi magocskából, hogyha kedvező körülmények közé kerül, elkezd gyártani egy hatalmas és rendkívül furcsa, mint egy különös civilizáció, aminek az a rögeszméje, hogy óriási tornyokat építsen. Ez a parányi kis magocska a saját szervezetéből és az általa beépített tápanyagokból egyszer csak neki lát, és minden csörlő és egyéb nélkül óriási tornyokat emel, hatalmas tornyot emel, abból a magocskából elindul egy torony, és megy fölfelé, fölfelé, egyenesen az ég közepébe, megy, egészen olyan magasra, amikor már 1000-szer magasabb a mérete, mint annak a kezdeti kis magocskának. És amikor fölépítette a legmagasabb tornyot magával, ez a látszólag jelentéktelen kis magaska, és már ennél magasabbat már nem is tud építeni, akkor eljön az idő arra, hogy megmutassa, hogy mire képes, és akkor megmutatja, hogy mire képes, és akkor kibontja azt, megmutatja, hogy mi van belül, és ami belül van, azt megmutatja, és láthatóvá válnak a világnak a szirmai, kirőpíti a legmagasabb szépséget a belső világából, amire csak képes, és így megjelennek a virágnak a csodálatos szirmai. Vagyis tulajdonképpen a sejtekben rejlő életerő, ez a parányi és láthatatlan életerő, amit lebecsülnek mindazok, akik a sejtet a méretéből ítélik meg, mert nem a mérete számít, hanem az a csodaterő képesség, az a csodálatos életerő, ami képes a testéből 1000-szer magasabb tornyot építeni, képes ilyen csodálatos módon érezni, hogy ezt a csodálatos szépséget megalkossa. Gondoljuk meg, milyen lenne az a társadalom, az a civilizáció, amelyben minden ember a saját képességeit 1000-szeresre növelné, fejlesztené, és mikor eljutott a saját képességének a teljébe, akkor megmutatná a legnagyobb szépséget, amire csak képes. Minden embernek az élete erről szólna. Hol tartana az emberi civilizáció? Hol tartana a társadalom? És azokat a növényeket, amelyeket végtelenül lenéz a modern világ, ideje lenne felfedezni, azért, hogy felfedezik magunkat, és felfedezik azt, hogy milyen társadalmat lenne ideje építeni. Úgyhogy erről még sokat lehetne beszélni. Na most akkor nézzük azt, hogy a sejtekben rejlik egy csodálatos tényező, amit úgy nevezünk, hogy élet. Hogyan tud ez az élet megvalósulni? Mit jelent az élet? Hogyan tud az élet, ez a láthatatlan teremtőrő, ami mozgatja a csírát, mozgatja a magot, ami a magból óriási tornyot épít, és kirepíti a legnagyobb szépséget, hogyan képes ez a láthatatlan életerő irányítani az anyagot? Mi az élet és az anyag viszonya? Ez nem más, mint az alany, a cselekvő alany és a tárgy viszonya. Azt mondják, ezzel szemben a modern tudomány azt mondja, hogy nem az alany, nem a lélek irányít, hanem mi? A DNS. Ugye? Az anyag. Az anyag irányít. Igen? Hogy lehet az? Na most erről megjelent egy tanulmányom, egy tudományos tanulmányom 2008-ban, amiben megírtam azt, hogy a DNS-ben állítólag az irányít, hogy az aminosavak milyen sorrendben kapcsolódnak egymáshoz. Mondjuk van számtalan sok aminosav, ami egymás után sorba rendeződik és összekapcsolódik. De attól, hogy mondjuk annak a sorrendjében van valami információ, az a sorrend az hogyan használódhat föl arra, hogy megmondja a sejtnek, hogy mit csináljon. De nem ez egy számmal jellemezhető úgynevezett skalár információ, nem hajtóerő, hanem egy puszta szám, egy puszta adat. Az, hogy mekkora az információ, ez egy puszta adat. Egy puszta adat, hogy föl kell tudni használni ahhoz, hogy cselekvést tudjon irányítani. A DNS-ben rejlő puszta adatság, puszta adatmennyiség nem alkalmas arra, az még nem felhasználás, azt még valaminek fel kell tudnia használni, hogy irányítóerő váljon belőle. Vagyis honnan tudja a sejt, hogy hogyan döntsön? Honnan tudja a DNS, és csak akkor tudja irányítani a sejtnek az életét, hogyha a DNS-ben az aminosavak sorrendje, még hogyha változatú is marad, de az alakja a DNS-nek folyamatosan változik, és pontosan úgy változik a DNS-nek az alakja, hogy ennek következtében pontosan olyan folyamatok jöjjenek létre a sejtben, amikre az élőlénynek, a sejtnek szüksége van. Tehát a változás, a felhasználás, az információ felhasználás, az információ termelés és a cselekvés az, ami irányít, és az puszta adatot az legfeljebb felhasználja, az a cselekvő alany. Tehát itt az alanynak az élet és az alany az, ami kapcsolatban áll, és a tárgy az másodlagos, azt irányítja, úgy, ahogy az Etva anyó felismerése szerint is, ugye a láthatatlan erő az, ami irányít mindent. Kaptunk egy csodálatos hatalmat, rendelkezni tudunk a látható anyag felett. Ez a sorsa minden élőlénynek, beleértve a sejteket is. Az élet szempontjai irányítanak, az élet fenntartása, az élet minél magasabb szinten fenntartása. Minden sejtnek minden pillanatban döntenie kell. De hogyan dönt a sejt? Hogyan dolgozza föl a beérkező adatokat? Az érzékel valahogy a sejt. De azokat az adatokat értelmeznie kell, ahhoz, hogy fel tudja használni. Azokat értékelnie kell, hogy fel tudja használni, meg fel tudja felhasználni. Be kell építeni a belső világába, abba a folyamatos értékelő rendszerbe, aminek a sejtnek a cselekvését irányítania kell. És ez pedig azt jelenti, hogy a sejtek viselkedésének az irányítója egy olyan belső érzékelés, ami kiegészül egy értelmezéssel, értékeléssel, vagyis egy tulajdonképpen egy magas szintű lelki tevékenységgel, amit úgy lehetne kifejezni, hogy ez az érzés. Tehát az érzések irányítják a sejtek viselkedését. És fölmerül akkor egy másik kérdés. Hogyan képes a sejt nem csak, hogy másodpercenként 10 millió folyamatot végrehajtani, másodpercenként, ami már szinte a csodának a szélső határa, de nem csak ezt tudja, hanem ugye ott van a sejtünk, 100 000 milliárd társ sejt is ott van a szervezetünkben. És ahhoz, hogy a sejt a szervezetünknek megfelelően tudjon viselkedni, ahhoz neki tudnia kell, hogy a 100 000 milliárd társ sejt pontosan milyen folyamatot valósított meg. Vagyis minden sejtnek tudnia kell, hogy az összes többi sejt mit csinál. És mivel az összes többi sejt dolgozik, mint az őrült, másodpercenként 10 millió folyamatot zavar le, tehát nem elég az, hogy minden egyes sejt másodpercenként 10 millió folyamatot lezavar, hogy úgy mondjam, hanem még azt is tudnia kell, hogy a 100 000 milliárd többi sejt pontosan milyen folyamatokat valósított meg, ahhoz, hogy az egész összhangban legyen és legyen valami értelme. És még a szervezetnek is meg kell felelni. Vagyis ez egyszerűen valami olyasmi, ami messze túl van azon, mint amit eddig a modern tudomány végig gondolt, pedig egy teljesen elemi tényről van szó. Tegyük fel, hogy mondjuk, hogyha egy sejtnek a másodpercenként információ termelése mondjuk 10 millió bit, akkor ahhoz, hogy összehangolja az összes többi sejt, mindegyike 10 millió bitet termel másodpercenként, de mivel van 100 000 milliárd ilyen sejt, ezért 100 000 milliárdszor 10 millió bitet kell tudnia figyelemmel követni annak a sejtnek, amelyik maga csak 10 millió bitet valósít meg. Tehát, hogyha meg akarjuk magyarázni valahogy, hogy honnan jön létre ez a 10 millió bit, onnan, hogy figyelembe veszi az összes többit, akkor tulajdonképpen sokkal több, tehát 100 000 milliárdszor annyi, 100 000 milliárd sejtnek a működése magyarázza az egyik sejtnek a működését, tehát 100 000 milliárdszor több információra van szükségünk ahhoz, hogy az egy sejtnek a tevékenységét megmagyarázzuk, vagyis itt tulajdonképpen egy magasabb, vagy mélyebb, nagyobb értelemre kell bukkannunk, tehát csak akkor tudja a sejt megvalósítani azt, hogy megfeleljen az összes többi sejttel összhangban tevékenykedjen, hogyha mindez egy mélyebb értelem lehetővé teszi a számára. Ez most olyan elvontnak tűnik, hogy talán a legjobb az, hogyha egy hasonlattal világítom meg. Mondjuk azt, hogy minden egyes sejt egy ember. Tudjuk, hogy az emberek nem olyan okosak, mint a sejtek, de mégis mondjuk azt, hogy mindannyian, hogy minden sejtnek megfelel egy ember. Na most akkor ott van egy társadalom, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk én, mint ember, el tudok olvasni, tegyük föl mondjuk óránként egy könyvet. Hát az nem igaz, mert annyit azért nem tudok olvasni, de mondjuk a sejtekhez képest mondjuk feszítsük a végső kiga határ, mondjuk, hogy óránként elolvasok egy könyvet. És tegyük fel akkor, hogy 100 000 milliárd helyett, mondjuk vegyünk csak úgy, hogy mondjuk 10 millió társunk van, és akkor nem elég az, hogy én óránként elolvassak egy könyvet, hanem azt is tudnom kell, hogy te mit olvastál el az elmúlt órában, te mit tudtam. Tehát mindez 10 millió társamnak kell tudnom, fejbe, számon kell tartson fejben, hogy igen, és én elolvastam ezt a könyvet, mondjuk a Grand Kapitán gyermekeit, elolvastad a Nemo kapitányt, elolvastad ezt meg azt magad, és akkor ez 10 millió könyvet, ezt mind nekem tudnom kell, hogy ki mit olvasott el, és azt szerint kell, hogy a következő pillanatban mit csinálok. De ez még mind nem elég, hanem még azt is tudnom kell, hogy az a társadalom, mondjuk a magyarok, a magyarság, mint egy magasabb szerveződés, ugye mint egy szervezet, ahogy mi az istenei vagyunk a sejtjeinknek, a magyarság az a magyar emberek, a magyar sejteknek az istene, tehát a magyarok istenének, mint a magyarságnak egy magasabb szervezet, a magyarok istenének mi az akarata, mi a szándéka, azt is tudnom kell, hogyha a sejtekkel akarom állni a párhuzamot. Nem elég azt tudnom, hogy ti mit olvastatok el az elmúlt másodpercben, vagy az elmúlt órában hány könyvet és mit olvastatok el. Nem csak ennek a tartalmát kell tudnom követni, ahhoz, hogy tudjam, hogy a következő pillanatban mit kell tennem, hanem azt is, hogy a magyarok istene mit akar, hogy merre felé haladjon a nagy egész. Tehát a nagy egésszel is kell tartsam a kapcsolatot, nem csak a kis, sok-sok kis résszel, mert mire megyek azzal, hogyha a sok-sok kis résszel tartom a kapcsolatot, amikor a nagy egész, annak az egész, a nagy egész maga nem tudja, hogy hova menjen. Kell tudni, hogy mi lesz a nagy egészszel. Kell tudni, hogy mit akar a magyarok istene ahhoz, hogy én tudjam, hogy hogyan cselekedni. Ugye legalábbis a sejtek párhuzamán keresztül ez nem lehet másként. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan csodálatos társadalom bontaknak a képe bontakozik ki, ugye amiben szükség, amiben figyelembe kell vennünk, nem csak az összes többi résznek, mint mi magunkat is, hogyha résznek tekintjük, hanem a magasabb egésznek is az akaratát. Tehát nézzük akkor, itt van ez a hasonlat, ugye olyan, mint egy távérzékelés, amelyben a közösségi akaratot is követni kell, nem csak az összes többi egyénét külön-külön, hanem a közösségi magasabb szerveződést is, vagyis a magyarok istenének az akaratát. Így alkothatunk képet arról, hogy a sejtek nem csak a többi sejtnek a tudatával rendelkeznek, nem csak az, hogy én közvetlenül látom és tudom azt, hogy te milyen könyvet olvastál az elmúlt órában, és minden órában tudom az összes többi mindenkiről, hogy milyen könyvet olvasottam, egy csodálatos állapot. Lehet, hogy a telepátiának a ne további, a tökéletes távérzékelés kell, hogy legyen. De még ez nem elég, mert nem elég az, hogy én tudom az összes többi embertársamnak a belső világában mi zajlik, mindent az utolsó szögig, az utolsó legkisebb rezdülésig, hanem még azt is tudnom kell, hogy a magyarok istene, vagyis a magasabb szerveződés mit akar. Hát ez nem lehet egy tartalmatlan élet, amikor valaki ennyire érzi azt, hogy az összes többi társa mit érez, és érzi azt is, hogy a magasabb szerveződés mit érez és mit akar. És így élni a napjaimat, az óráimat, ilyen képet kapok, ha a sejteknek az életébe belegondolok, akkor elkerülhetetlenül, kikerülhetetlenül logikai szükségszerűséggel egy ilyen kép rajzolódik ki előttem. Ezek a csodálatos, a tökéletesség szélső határán csúroló parányi lények ilyen jövőképet festenek föl az én életem és az emberiség és a magyarság élete előtt, hogy így telik az életünk, mert az ő életük így telik, így zajlik. Ők bizony képesek arra, hogy az összes társuknak a folyamatait érezzék és kövessék, mégpedig úgy, hogy a nagy egésszel összhangban legyen. Érthető és érezhető, amit mondok? Úgyhogy nem elég az, hogyha az egyik rész sejt, a nagy, a szervezetnek a része, az érzi azt, hogy most pontosan most neki mit kell tennie, hanem a nagy egészet is érezni kell. Azt szokták mondani, ugye, hogy, és én mint zenész tudom, hogy amikor megszületik egy zene, akkor ugye az nagy egészre kerülök kapcsolatban. Hirtelen az egész zene az, amit meglátok, ráérzek, és azt szerint kell haladjak, hogy a nagy egész mit akar, nem baktában bukdácsol a dal, már javában énekelek, de még fogalmam sincs, hogy és még a zenének még fogalma sincs arra, hogy merre haladjon, hanem akkor zene a zene, hogyha arra felé halad, amerre kell, vagyis hogyha majd, mire eljön az utolsó hangideje, akkor összeáll a nagy egész. De már a kezdetben úgy kell indulnia. Tehát a nagy egésszel kell kapcsolatot tartani. Na most erre hivatott a jobb félteke. A jobb félteke tartja a kapcsolatot a nagy egésszel. A sejteknek a tevékenysége rá van utalva a nagy egészre, ahhoz, hogy értelmes legyen, hogy ne vaktába cselekedj, az egyik sejt ide megy meg oda, mint az emberek a modern társadalomban. Hogy vaktában összeütköznek, és akkor kitalálják, ugye a nagy társadalmi elméleti tudósok, hogy ha mindenki össze-vissza cselekszik, az a legjobb, mert ezt úgy hívják, hogy piacgazdaság, és az mindenkinek ez a legjobb. Hogyha mindenki vaktában egymásnak a torkát átharapja, az a legjobb, a legüdvösebb az emberiség számára. És ez szerint működik a modern világ. Ugye nem, a sejtek nem ilyenek, a sejteknek nem lehet ilyesmivel levenni a lábokról, mert a sejteknek sokkal magasabb tanítómesterük van, maga a világegyetem. És a sejtek nem vaktában harabdálják egymás torkát, hanem a sejtek követik a nagy egésznek a szavát, érzékelik a nagy egészet, vagyis a sejteknek az életének az alapvető irányítója az érzés. A csodálatos érzés. Az a rendkívül hatékony érzés, amikor az egyik érzőlény érzi azt, hogy mit érez a másik, és az összes többi, és nem csak azt érzi, hogy mit érez a másik és az összes többi, hanem azt, hogy mi az a magasabb szerveződés, amit mindannyian alkotunk együtt. Vagyis a magyarság istenét, a magyarok istenének, az emberiség istenét, az élet istenét, az élő világegyetemet, az élő világegyetem isteni akaratát érzékelni kell ahhoz, hogy legyen értelme bárminek, amit csinálunk, amit teszünk. És a sejteknek mindig van értelmük. Minden pillanatban értelmes dolgot hajtanak végre, mert mindig kapcsolatban vannak a nagy egészen. Nekünk pedig fájóan hiányzik az életünkből a nagy egész. De ott van a jobb féltekén, képesek vagyunk kapcsolatba lépni, csak nem használjuk. Még eddig még annyi dolgunk volt. A modern világ is megy a részletek részletébe, a nagy egészre pedig nem törődik. De elkerülhetetlen a természet akaratában ott van. Egy jobb félteke, egy bal félteke. Akármit mond a mai világ, hogy a bal félteke az minden ura. A természet azt mondja, nem úgy van, egy jobb félteke, egy bal félteke egymás mellett, ezeknek ki kell jönniük egymással. Akármit mond a modern világ. Előbb-utóbb meg kell tanulnunk. Használni az agyunkat, a nagy egészen is kapcsolatba kell lépnünk. Akkor is, hogyha a modern világ mindenféle kénköves szagot fúj a nagy egészre, közösít és elhatárolódik, akkor is látunk el, hogy a nagy egész, hát anélkül nincs értelme semmi résznek. És a természet akarja a nagy egész. Ott van bennünk a jobb félteket. Na most a sejteknek nincs ilyen agyuk, mint nekünk. Nincs jobb féltekék, meg bal féltekék külön. Hanem önállók még annyira egész az a kettő, hogy nekik még ilyenfajta idegrendszerük sincs, hanem ők eleve a nagy egészben gondolkodnak. Eleve összefügg náluk a bal és a jobb félteket. Tulajdonképpen nálunk szinte külön vált egy parányit, igaz, hogy most is egymás mellé vannak rendelve, de a sejteknél még teljesebb egységet alkotnak. Na most az érzés az, ami képes rendkívül hatékony lenni. Amikor úgy érzem, hogy igazam van, nem biztos, hogy meg tudom mondani, hogy pontosan miért, de tudom, hogy helyre állt a kép. A hirtelen a mozaikok helyükre kerültek, és érzem és tudom, hogy helyre áll, de hogyha be kellene számolni róla, hogy a 29 ezredik mozaik az hogyan, miért pont amellé a mozaik mellé került, az nem érdekes. Csak érzem azt, mert az érzésemmel át tudom tekinteni. A részlet gondolkodással, az adatokkal nem bajlódik a nagy egész, hanem valahogy képes mindezt áttekinteni és figyelembe venni, és a megfelelő nagy egész képet kirajzolni és felfedezni. És erre van szükségünk. Tehát a nagy egész sokszor sokkal olyan hatékony, hogy az elképesztő, hogy a bal félteke nehezen tudja fölfogni a jobb féltekének ezt a különleges hatékonyságot. És ez a titka a sejtek életének, ez a különleges hatékonyság, a nagy egészen való kapcsolattartás képessége. Ami azonban nem jelenti azt, hogy a bal féltekére nincs szükség, a részre is szükség van, de a nagy egész nélkül a rész nem jut semmire, nem jut áról bére, Csak együtt a kettő jut valamire. Tehát a sejteknek a világát, tehát elkerülhetetlenül az érzések irányítják, ami a fizikai testekre jellemző, hogy a fizikai testeket fizikai erő kell, hogy irányítsuk őket, a sejteknek az élete, ez nem fizikai erő rugdossa őket, hogy na most akkor elindítok egy kémia feladatot észak-kelet irányba, egyet pedig majd délnyugatiba, hanem a sejtek érzik azt, és ők indítják be az érzésük révén azokat a parányi rendkívül finom irányító folyamatokat, amiknek következtében a fizikai erő, majd hogyha eljutnak a folyamatok odáig, a fizikai erők létrejönnek. Tehát nem a fizikai erő okozza a biológiai folyamatokat, hanem a rendkívül finom érzés a világegyetem alapja. Az érzés az, ami létrehozza a fizikai erőt, a fizikai világot. Az érzés az indító oka a fizikai folyamatoknak. Minden fizikai folyamat mögött ott vannak az érzések. És ezek az érzések adják a világegyetem, a látható világegyetem, a csillagvilág láthatatlan alapját, és a csillagvilág mögött rejlő láthatatlan alap érzésből épült. Érzés a matériája. Érzésekből áll, érzésekből ragyog. Ezért van az, amikor ránézünk a csillagvilágra, azt mondjuk, hogy jaj, de gyönyörű. Mert érzékel, érezzük. Nem a balfélteké, mert a balfélték azt mondja, mik azok a fehér pöttyök ott azon a feketén? Hát most mit lehet ezen valami szépséget felfedezni? Hát és hogyha másképp lenne, hát az, most mitől lenne szem? A múltkor láttam papszemeket, most akkor nem csodálkoztam. Akkor most az is, pedig az is, hogy hasonlított. Ugye ez a balfélteke az mondhatja, de a jobb félteke, de eszünk ágába sét, mert közben a jobb félteke ámul és bámul. Na hát, mert érzékel valamit. Nem csak azt, hogy pöttyök vannak ott, hanem azt is, ami mögötte van, azt is érzi, mert a nagy egészet érzi a jó félteket. És érzi azt az érzésvilágot, ami ott árad, és küldi az üzeneteket, küldi, csak süket fülekre talál rendszerint. De azért nem teljesen, mert mi még érezzük azt, hogy ott van bennük érzés, és árad felénk az érzéseken keresztül, olyan tömegű információ árad, olyan tömegű életadó információ, életadó tudás, életadó erő, árad belénk, mint hogyha, hogy mondjam, a lelkünknek a vére lenne, maga az életadó erő költözik folyamatosan belénk a világegyetemből. Úgy, ahogy Edda anyu mondja, vagyis a sejtek a mindenség adóvevői, és a sejteket az érzések irányítják, és akkor még egy-két dolgot talán elmondok már, rövid az idő, de például van olyan, hogy szerv átültetés, modern korunkban már megjelent a szerv átültetés. Előfordul az, hogy egy 47 éves férfi, 17 évesen elhunyt fiatalembertől új szívet kapott, és azóta ő is kedveli a klasszikus zenét. De még ennél külön esetek is előfordultak, mert egy új szervet kapott fiatalember első szava az volt, amikor visszatért a kómából, hogy minden ragyog, ahogy kell. És eddig soha nem használta ezt a kifejezést, de az, akitől kapta az új szervet, annak viszont az volt a szavajárás, amikor összeveszett a barátnőjével vagy a feleségével, és utána kibékült, akkor azt mondja, minden ragyog, ahogy kell. És aztán utána meghalt, a szervét átültették egy másik élőlénybe, egy másik emberbe, és amikor magához tért, az első mondta, hát minden ragyog, ahogy kell. Mert rendbe jött, mert magához tért, mert a kómának vége, és rendben van az egészségét, viszont minden ragyog, ahogy kell. De már az az ember beszélt belőle, vagy annak az embernek a sejtjei, akitől kapta a sejteket, vagyis nem csak szervet ültettek át bele, ahogy ezt a modern tudnak mondani, hanem lélek átültetés is lezajlott, mert a sejtek érző lények, és a sejtekben lakik a lelkünk, a sejtek érzés világában, ott azokban az álom érzékelési üzemmódban, ezek mind átültetődtek a szervezetbe. Úgyhogy vannak olyan esetek is, átugrok egy-két dolgot, hogy például az egyik ismerősöm mesélte, hogy amikor 10 éves volt, akkor azt álmodta, hogy paprika volt az iskolában, és amikor bejutott az osztályba, bement az osztályba, akkor csodálkozva látta, hogy mindenki az összes 40-valahány osztálytársa, akkor még annyian jártak egy osztályban, zöld paprika volt az osztályban, és ő is nem piros, hanem zöld paprika volt, és nem tudott mit kezdeni ezzel az álmával, vagy most akkor miért álmodta azt, hogy ő zöld paprika. És aztán született két gyereke, két fia, és amikor az egyik fia, de nem mesélte senki, nekem elmesélte, még 20-valány éves korában, hogy ilyen érdekes álmodában, sem közben mit kezdeni. És aztán a barátságunk sokáig ugye fönnmaradt évtizedekig, és akkor mesélte, amikor már 10-valány éves lett a gyerek, hogy egyik nap jött haza a gyerek az iskolából, és mondja, hogy képzeltem ma reggel, mit álmodtam? Azt álmodtam, hogy paprika vagyok, de nem olyan tört paprika, hanem hogy zöld paprika vagyok. És azt álmodtam benne az iskolába, és ott a többiek is mindenki zöld paprika. Anyuka, most mit kezdik ezzel az álmommal? Mit akar ez jelenteni? És akkor elmesélt nekem, hogy a gyerekeihez átöröklődött ez a különös, furcsa álmom, anélkül, hogy megértették volna, hogy milyennek az üzenete, de mégis átöröklődött. És hát annak idején én ismertem Nagy Lászlót, mert a versenyen bevittem hozzá, és nagyon tetszettek neki a verseny, és ennek kapcsán valaki mesélte nekem, hogy a Nagy Lászlónak megjelent egy önéletrajza, és hogy abban azt írja, hogy amikor ő 20 éves volt, akkor ő neki egy különös indítatása támadt, hogy föltalálja a tökéletes rajzolóképet. Ez képtelenség, nincs olyan tökéletes rajzológép, hogy a rajzolás az emberi alkotás, nem lehet gépiesíteni. De minden esetre ő valamiért neki ez volt az indítatása, hogy föltettek és azok, hogy évekig dolgozott rajta, eredménytelen, természetesen eredménytelen. Úgyhogy el is fejtette, és igyekezett mindenkit eltitkolni, mert rájött arra, hogy hát ez tulajdonképpen nem is volt annyira jó ötlet. És akkor egyszer, amikor a fia 25-26 éves volt, és nem, éppen nem volt a szobájában, látta, hogy itt van a szobája, és hogy be akarta csukni az ajtót, de látta, hogy valami érdekes van az asztalán, valami tervrajzok, hát őt mindig is érdekeltek ilyen tervezők, hiszen ő is évekig foglalkozott vele, oda ment az asztalán, látta, nézeket a tervezőket, hát nagyon ismerősek voltak neked tervezők. Kérdezget, és utána megkérdezte a fiát, hogy te azt mondja, ne arra, hogy itt volt a szobád, de bementem, és láttam, hogy a furcsa tervezők vannak, mi volt? Ó, hát hogy mentél be az én szobámba? Hát ezt el akartam titkolni, senki nem tudja, mert tudod, az a helyzet, hogy szerettem volna megtervezni a tökéletes rajzológépet. Mondta a fiam. Tehát, hogy hogy lehet, hogy ilyen részletekben menő, ilyen átöröklődés, ugye az nem valószínű, hogy ezt egy olyan indítatás idéztem, mert az evolúcióban kiválogatódott az élőlény, amelyik a tökéletes rajzológépet. Nem, ez valami egyéni indítatás volt, és az is képes volt átöröklődni. Úgyhogy nagyon a lélekben úgy tűnik, hogy hogy lehetséges ez? Hogy az atomoknak milyen eredeződése kell ahhoz, hogy egy álom átöröklődjön? Hát az atom az egy steril valami. Hát hogy tud egy steril elrendeződés, egy ilyen érzelmi hátterű álmot megőrizni? Oda tapad köré, mint egy felhő. Ugye? Szóval azért erre már a genetika nem elég, és erről mi sokat lehetne beszélni. Lényeg az, hogy a sejtek, ezek mutatják azt, hogy a sejtek milyen hihetetlenül ragaszkodnak bizonyos érzésekhez, mennyire érzésteli lények, aranyos, kedves lények, csodálatos lények, amik a lelkünknek a legcsodálatosabb megnyilvánulásait őrzik, ráadásul természetes indítatásait, olyan indítatásokat, amiket a sejtek a kozmoszból, a mindenségből kapnak. Tehát, hogyha mi kapcsolatba akarunk kerülni a mindenség erőivel, akkor a sejtjeinkkel érdemes kapcsolatba kerülni, mert a sejtek még egyetlen egy parányi kis sejt, az a minden tudás, aminek a révén minden másodpercben több mint 10 millió folyamatot tud a tökéletesség szélső határaig megvalósítani, ezt a mindenség életerejétől kapja. Ha mi élni akarunk a mindenség életerejével, akkor a sejtjeink segítségét kell igénybe vennünk. Tehát a természetes életmódunk az nem csak azt jelenti, hogy megfelelően táplálkozunk, együnk C-vitamint, és akkor le van tudva, hanem valahogy szeretettel kellene gondolni a sejtjeinkre. Valahogy ember számba kellene őket venni. Valahogy az önazonosságunkat úgy kéne kiépíteni, nem csak azt, hogy mi egy hatalmas basa vagyunk, és a sejtek pedig valami alantas kis élőlénye, hanem meg is kell becsülni, mert bármennyire is kisebbek fizikailag, méretüket tekintve a szervezetünknél, de lelkileg nem biztos, hogy nálunk alacsonyabb rendűek. Sőt, ők nemes lények, ők természeti lények, ők nincsenek megnyomorítva, ők még tudják, hogy mi fán terem az élet, és hogyan kell az életet a tökéletesség szélső határáig jól és egészségesen élni. Tehát, hogyha mi nem nézzük le őket, akkor, hanem az önazonosságunkba beépítjük, hiszen a mi saját szervezetünkről van szó, akkor föltöltődünk azzal a képességgel, ami a sejteknek a sajátja, hogy a tökéletesség szélső határáig érezzék az egészség törvényét, az egészség, az élet csodaszép érzésvilágát, amit úgy lehetne érezni, úgy lehetne érzékeltetni, hogy a sejtek olyan érző lények, amelyeket még majdnem szétvett az életnek a szenvedélye szeretete, majd meg bolondulnak azért, hogy minden pillanatban ó, csak 10 millió folyamatot tudok megvalósítani, ó, de én szeretnék még többet, és képesek arra az érzése, olyan erősen éreznek, hogy emiatt képesek egyfolytában görgetni ezeket a folyamatokat maguk előtt, mert éreznek egy csodálatos, képlékeny, ragyogó, tündéri lények. És ezért, hogyha mi az önazonosságunkba beemeljük őket, és azt mondjuk, hogy hiszen ez a mi saját szervezetünk, akkor mi magunk is képesek leszünk a végén még érző lényekké változni. Igazán érző lényekké, olyan érző lényekké, akik égigérő érzéseket képesek érezni, a mindenségig elérő érzéseket, a magyarok istenéig eljutó érzéseket, a világegyetem istenéig eljutó érzéseket, ugyanúgy, mint a dolgoknak a rendje és módja, nem úgy, mint egyfajta misztikus megvilágosodást, ami egyszer megjelenik Mária, hanem a sejteknek folyamatosan ott van a nagy egész, nekünk is folyamatosan kell érezni azt, hogy mit kell tennünk, és ez a lehetőségünkben áll, hogyha a sejtjeinket emberszámba veszük, és az önazonosságban beépítjük azt, hogy mi azonosak. Igenis, azonosak vagyunk. Miért? Talán nem vagyok azonos a sejtemmel. Van olyan társadalmi hatalmasság, ami azt mondja, hogy nem. Nem lehet, mert akárhogy is nézzük, ez tényszerűen igaz. Mi a sejtjeink vagyunk. Azokból nevetünk össze a sejtjeink akaratából. Úgyhogy vissza kell térni ahhoz az ősi természetes érzéshez, testtartáshoz, légzéshez és mozgáshoz, amit a sejtjeink mutatnak, amit a sejtjeinkből születő magzat tud, amit Etvanyó fedezett föl, és tette lehetővé számomra, hogy ennek a révén az életem újjászülessen. Úgyhogy ki kell lépnünk azokból a szellemi korlátokból, amik megnyomorítanak bennünket, azáltal, hogy az önazonosságunkat leépítik, és egy bizonyos elidegenítő állványzatot ácsolnak az önazonosságunk számára, amely olyan, mint hogy ebben a csodálatos belső kozmikus világban, ahol ott ragyognak a csillagok, és még azoknál is magasabb, csodálatosabb isteni erőt, ebben épít egy mesterséges ideg műanyagból épült állványzatot, amire föl kell menni az önazonosságunknak, ahonnan lenézi a sejtjeinket, lenézi az életünket, lenézi mindent, és önmagában van elfogadva. Ez az mindenki más megvető valaki, ez a világnak a csúcsa. Na hát ettől van az, hogy elidegenedik a modern ember. Nekünk ideje leszállni onnan erről a műanyag magas lesről, és akkor az életünk hirtelen felszabadul ezzel a rettenetes nyomás alól, amit ez a modern beállítottság és elidegenedettség jelent. Tehát ki kell lépnünk abból a nyugati, modern, szellemi rabszolgatartási keretekből, ami megnyomorítja a látásmódunkat, materialistává tesz, és még számtalan sok dogmát beépít, a darwinizmustól kezdve odáig, hogy a világegyetem született, amikor a világegyetem egy örök erő, nem az ősrobbanásban született, mint ahogy azt egyes emberek úgy látszik képtelenek fölfogni, hogy a semmiből nem lesz valami. De már annyira megzápult az embernek az agya, hogy már ez se képesek fölfogni, még a modern tudósok sem.
Ha nem akarják.
Hogyha nem akarják, igen, mert azért van, aki nem kötelezte el magát előre, hogy úgysem fogja megérteni a nyilvánvaló valóságot, ugye az azért csak megérti. Úgyhogy a világegyetem az egy égigérő láng bennünk, a sejtjeinkben égő, égigérő láng, ez az életünk, ez világít az egész életünkben és a halálos ágyunkon, úgyhogy ez mutatja meg a számunkra azt, hogy mit jelentene Isten igazából élni, és az Isten igazából élni akarát. Ez olyan végtelen erő, amivel bármikor élhetünk, és ami majd szétvetheti az életünket, és erre való, hogy minden percben majd szétvessen bennünket, az az elemi erő, ami a mindenség sajátja. Mert a mindenség elemi erő és korlátlan erő, mert a mindenséget semmi sem tudja lefékezni, nincs az a párhatározat, amelyik a kozmikus erőket egy parancsra le tudná fékezni. A mindenség elemi erő, amióta a világ teljes akadálytalanul megvalósít mindent, amire vágyik. Mert nincs rajta kívül semmi, ami gátolhat. Mert mindenség. És ez már csak így van. Be kell látnia még a földi hatalmasságoknak is, hogy ezt soha nem fogják tudni megváltoztatni. Tehát, na most még egy pár szót arról, hogy ha kimutatta Kopp Mária azt, hogy ha figyelembe veszük azt, hogy az életünknek lehet értelme, mindjárt befejezem, hogy két percet kérek.
Igen.
Akkor az életünknek a minősége, a közérzetünk minősége 18,3-szeresre nő, ugye a statisztikai számok alapján, de az a lényeg, hogy egyik pillanatról a másikra, csak azáltal, hogy belátjuk azt, hogy az életünknek lehet értelme, 18-szorosára megnő az életünk minősége. Nem csak a közérzetünkhöz nem csak az tartozik, hogy mekkora a fizetésünk, hanem az is, hogy hogy érezzük magunkat a bőrünkben és a lelkünkben, az érzésvilágunk mennyire egészséges, mennyire az élet szerető, mennyire a felemelő erők érzések töltik ki. Kodály Zoltánnak volt az az észrevétele, hogy a lelki világunkat, az érzésvilágunkat is fejlesztenünk kell, és ennek a legjobb fejlesztője a lélek anyanyelve, vagyis a magyar népzene. Vagyis minden nap legalább egy óra hosszát kell a magyar népzenét hallgatni ahhoz, hogy a lelkünknek, az anyanyelvét, a népnek az egyetemes örök értéket képviselő érzésvilágát, az ősi népzenét hallgassuk, mert ettől tanulunk meg újra embermódon érezni. Még a modern világban is. És ez a Kodály módszernek az alapja, az, hogy minden nap legyen egy óra énektanítás az iskolában, ez azt jelenti, hogy életvitelszerűen gyakorolni az érzést, a természetes érzést, az emberi érzést, ezt is gyakorolni kell, mert az embertelenítést azt gyakorolják, gyakoroltatják velünk a televízióban, a rádióban, a társadalomban, de az emberi érzést is gyakorolni kell, mert a szervezettséggel, szervezettséget kell szembeállítani. Akkor tudunk kibújni a szervezet ellenerő hatalma alól, hogyha mi magunk is küzdünk, és az embernek az életéhez hozzá tartozik a küzdés. Küzdeni kell. Küzdés nélkül az semminek sincs értéke. Ha küzdünk érte, akkor azt mi vívtuk ki. Úgyhogy érdemes küzdeni az igazi értékekért, az egyetemes értékekért, a népzenében rejlő értékekért. Ezt meg kell tanulni a modern embernek, a Kodály módszernek is ez az alapja. És mi is ezzel foglalkozunk a Vágtázó Csodaszarvasban. A Erka anyom is most játszott be a Vágtázó Csodaszarvastól zenét, és erről a lemezről, a Tiszta Forrásról volt az első lemezünk, és erről azt írták, hogy alig ha akad más muzsika, amelyen ennyire hatásosan győzhetnénk meg nemzeti múltunk, örökségünk, máig ható erejéről honfitársainkat és akár az egész világot, mint a Vágtázó Csodaszarvas zenéje. Aki egyszer meghallja, soha többet nem felejti el, mindig keresni fogja. Aztán a második lemezékről azt írták, hogy ez a magyar egyetemes kultúra egyik igen fontos alkotása, méltó tisztelgés Bartók Béla és Kodály Zoltán szelleme előtt. Ami azért nem akár, ez a második lemezünk borítója. A harmadik lemezünk a Csillaglovaglás. Erről azt írták, hogy muzsikájukból korlátok nélküli szabadság és önfelszabadítás árad. Hát erre szükség van a mai világban. Ez az életnek a mindent felszabadító ereje, ez a korlátlan kozmikus erő. Hoztam egy pár CD-t is magammal, és könyveket is, akit érdekel, amiben ilyen gondolatokat világítok meg, és a magyarság sorsával is kapcsolatban, és aztán a zenekaraimnak lesznek koncertjei, május 27-én 26-án az A38-as hajón, a Vágtázó Életerő nevű zenekar, és aztán a Vágtázó Csodaszarvas zenekarnak pedig most lesz 28-án a Monostori erődben, Komáromban, a médiabőrön belül koncertje, május 4-én a Fonóban, május 5-én a Klebersberg Kultúrkúrián, Árpád korabeli magyar zenét és ősi magyar népzenét elevenítünk fel. Köszönöm szépen a figyelmet! Akkor arra kérek mindenkit, akit